Na, szavaztok, hej! Ez itt a 24. Hekk és Lángos. Mindjárt eljutunk a belépőkártyáktól egészen a felhőig, és hogy fogjuk összekötni, az egyenlőre maradjon rejtély, de bemutatom a virtuális stúdiónk mai tagjait, a kényelmes új székében terpeszkedő Nyinyá, a balon.
Hi! Szervusztok!
Sayonara! És van itt jobbról egy jó Béla.
Szevasztok, a régi nyikorgós székemben.
Ennyi. Na, beugrottam, egyrészt nagyon rég voltam itt, másrészt meg Antennának így okoztunk egy kellemes szabad estét, úgyhogy win-win. By the way, ide kell fűzzem, hogy az 1001 éjszaka meséiben, csak a címtől fetrengtem napokig, kibaszott jó, attól függetlenül ment itt a nagy szabadkozás az elején, és ehhez csak annyi, hogy nektek nincs szükségetek moderátorra, mert ez így is baromi jó volt.
Köszi.
Nekem nagyon jött.
Egy a múltkori adásról, amikor ketten voltunk ninjával.
Így van, így van.
Ja, hirtelen nem is tudtam, hogy igen, mert Antenna szokott nevet adni ezeknek, igen, az 1001 éjszaka mesé.
Hát attól lehidaltam. Egyébként azt elsütöttétek az adás alatt, tehát nem ő volt ilyen kreatív, gondolom, hanem ezzel pitpoénkodott itt az elején ninja. Ja, szóval, mindegy, mi mindig oda le vagyok ragadva, tehát azért is volt ez ilyen duplán vicces, mert oké, 1001 éjszaka meséi, de hogy ugye ismerem egész jól az iszakát, mint szervezetet, van tőlük egy-két plecsnim, meg egy-két plecsnim, ami van, de nincs, mert annyira bürokratikusak, hogy egyszerűen lusta vagyok kitölteni megfelelő formokat, hogy ez ilyen duplán kifacsart, mert ugyanakkor azt gondoltam, hogy az iszaka önmaga is egy kicsit ilyen mese, vagy kamu, vagy nem tudom mit. Tehát, hogy ilyen...
Igen, amúgy nagyon kurva meta. Jó.
Nagyon meta, illetve ilyen nagyon nagy kettősséget érzek az iszakával kapcsolatban, és ezt így hallgatás közben így még egyszer végig gondoltam, hogy egyrészt az van, amit ti mondtok, hogy oda mentek, és akkor ott vannak a nyakkendős majmok, meg ilyen önmagáért való szervezet, aki tudja, akinek van ott plecsni, az tudja, hogy borzasztóan drága a vizsga, tehát ilyen 5-600 dollár, és akkor évente meg kell újítanod, 50-60 dollár per év, plusz az alapiszaka tagságon még egy 50 dollár per év, tehát ez mind ilyen így generálja magát, és akkor idén nem fizettem be a tagságot, mondtam, hogy gyerekek, elég jó, tehát így nem vagyok én attól se beljebb, se kijebb, hogyha én ott tag vagyok, úgyhogy hagyjuk, és akkor tudod, jön ez a mail januárba, hogy hát ennyi nem fizetted be, úgyhogy most akkor terminálva lesz a tagságod, és itt kész mindennek vége, és nem, nem érdekel, töröl, és akkor februárban, hogy de most aztán irgumburgum, és akkor márciusban, hogy az utolsó lehetőség, és itt most mindennek véget, tralala. Azóta sem szüntettek meg semmit, és még május végén is jött olyan levél, hogy utolsó utáni esély, tehát így...
Igen. Most valószínűleg még 2-3 évig az utolsó lehetőségedet fogod tengeni.
Valószínű. Tehát ez az egyik oldala, a másik oldala viszont az, hogy egyébként találkoztam már, volt szerencsém olyannal beszélgetni amerikai fickóval, aki benne van ott a fő tanácsba, vagy nem tudom mibe, a szekta mélyén, és amúgy viszont jó, hogy van egy világméretű szervezet, aki foglalkozik ezzel, összefoglalja a témákat, megtartja a képzéseket, plecsnikkel lát el bizonyos embereket, mert egy ilyen főleg jó, ezt látszik rajta, hogy egy amerikai standard, de hogy ott is egy ilyen buta vagy egyszerű világban próbálnak valami komoly standardot, valami szigorú minőséget hozni, hogy annak az embernek, akinek tényleg megvan a plecsnie, akkor azt tudjuk is róla, hogy ő tudja, és pont azért is nincs meg még az aktuális plecsni, mert olyan papírmunka van mögötte, hogy hihetetlen, és ugye USA-val kell levelezni, tehát hetekig tart, mert hiába rakod le a vizsgát, ami rohadt nehéz, utána még neked pontosan bizonyítani kell minden egyes régi főnöködnek a pecsétes aláírás anyaneve három példány, hol, miben, hány órát dolgoztál, és csak akkor kapod meg a plecsniket, hogyha minimum 5 év tapasztalatod is van az adott témában, és hogyha nem publikálsz, meg nem újítod meg, meg nem mész szemináriumokra, stb., akkor meg utólag elveszik. Tehát önmagában nem egy olyan nagyon rossz cucc.
Nekem egyébként az a probléma ezekkel a szekmenedzser, ezek az iszakás dolgokkal, hogy kétfajta embert szoktam látni. Meg mondjuk nem csak az iszakával, de az egyetemi képzéssel is ez a problémám, de ez egy teljesen másik történet, ezt ki se akarom nyitni most. De például az iszakával, hogy ugye, miket szoktam látni, azért találkozok security menedzserekkel, meg ilyenekkel, akik ilyen incidens esetekben, amikor éppen dől össze a világ. És van az egyik fajtája, akinek fingja nincs semmiről, de nem csak, hogy security-ről, hogy unblock, hogy a világban mi folyik, hogy most mi történik körülötte, tehát teljesen zokni az ember. Arról nem is beszéljünk, hogy esetleg a technikai háttere, tehát az nulla, és még néha tényleg úgy érzi az ember, hogy még azokban a menedzsment dolgokban sincs kifejezetten a topon, amiben kéne, mit tudom én, amiket ezeket a CISSP meg ezek dolgok így fednek. És akkor ott van a másik oldalon, akik szintén ugyanezzel a képesítéssel rendelkeznek, és ilyen országoknak a security-ét, meg nem tudom miért viszik el a hátukon, és tényleg igen. Olyan az ember, hogy hú, az minden azonnal vág. És hogyha ne adj Isten, még talán el kéne neki magyaráznom, hogy mit tudom, hogy buffer overflow-t, akkor lehet, hogy még azt is megértenél. Tehát iszonyatosan pengetett. Ja. Tehát nekem nagyon nagy a szórás a skillekben.
Baromi nehéz megfogni, mert tényleg ebbe az irányba céloznak, hogy nehéz a tanfolyam, kemény a könyv, nehéz a teszt, plusz utána bizonyíts, de ugyanakkor meg, hogyha egy intenzív tanfolyamon ebbe ázol egy héten keresztül, bevágod a könyvet, lerakod a tesztet, a többit meg bekamúzza papíron a főnököd, akkor végül is meg lehet szerezni, és ha tényleg ilyen intenzív tanulással csináltad, az azt jelenti, hogy rá egy hónapra már semmire nem emlékszel belőle, és fizetgeted az $50 és vígan megtartod, dettó. Tehát én is ismerek olyan CISSP-t, hogy by the way, a CISSP az nem IC Square, hanem az ISC-nél van. Amúgy ott is hallok érdekes dolgokat belső forrásokból, hogy ott is zuhan a színvonal az oktatásnak is, meg a tesznek is, de ezt nem mondtam, mert elvisz a fekete autó. Szóval, hogy a CISSP se ugyanaz, mint ami 10 éve volt, de hát nekik is kell a pénz, gondolom. De hogy igen, tehát van nagyon amatőr CISSP, hogy fogom a fejem, hogy úristen, hogy raktad le, meg van ismerünk, közös ismerőseink között is van olyan CISSP, hogy Jézusom, letérdelsz, és azt gondolod, hogy valószínűleg 12 évesen csinálta a CISSP-t, és azóta csak fejlődik. Meg van olyan is vicces, hogy tudom, hogy guru, és tudom, hogy kurva jó a csávó, és együtt elmentünk vizsgázni, de őt meghúzták, mert a vizsga is olyan, szerintem teljesen embertelen, én direkt nem futottam neki, mert még ha meg is lenne a lexikális tudásom arra néhány órára, akkor is valami 3-400 kérdés van, amit 5 órán keresztül x-elgetsz. Tehát, hogy szerintem az utolsó 100 kérdést már nem is tudod felfogni, mindezt Shakespeare-i angollal és nagyon geci kérdésekkel. Tehát így... Nem, de maximálisan letérdelek mindenki előtt, akinek megvan. Nekem cisöm van, azt bárki lerakja csukott szemmel, meg cisa, meg tökre szeretnék egy szírisket, és amúgy arra jó, hogy szépen össze van foglalva. Amúgy egy jó mondatot mondott egyszer az egyik oktató, azt mondta, CISSP, ha másra nem, arra jó, hogy van a szekusoknak egy ilyen globális szótára ezáltal. Tehát legalább a CISSP-ben egyezményesen 10 doménben, több száz témában megegyezett a világ, hogy mit hogy hívunk, ha más nem erre jó.
Meg hogyan kéne csinálni, gondolom, tehát ez azért igen. Is tartalmaz.
Hát ez gyakorlatilag COBIT 5 egyébként. Na. És COBIT önmagában nem rossz, bár ez megint csak vallási kérdés. Ja, hát amcsi, nagyon amcsi. Na de, nekem ma délután, tökre szégyellem magam, hazafelé a villamoson vettem észre, hogy kifittyent a belépőkártyám, és ezt így én nem szoktam.
És nem is csoda, vagyis hát nagyon helyes, hogy nem szoktad. Én most kicsit elkanyarodok, és aztán majd visszatérek egy huszárvágással, vagy varga betűvel, nem tudom, mindegy. Tehát Én amikor... Valgabélessel, igen. Amikor nyitott szemmel járok a világban, az nálam úgy néz ki, hogy, hogy nézem azt, hogy aki szembe jön, az annál mi van. És mostanában nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy ott van a belépőkártya a nyakában az utcán. Ott van a belépőkártya a zsebéből kilógva. Csak meg kell fogni, és ki kell emelni. Vagy ott van az övére csíptetve, vagy a, vagy a zsebére csíptetve, vagy ott lóg a derekán. Na most beülök egy kajáldába, megrendelem a kis tortillámat, tegyük fel, vagy a keszadíját, tök mindegy, és amíg várom, hogy elkészüljön, addig nem tudok mit csinálni, hát nézelődök. És akkor ott van a, előttem arcképpel, névvel, szemmagasságban, mert ugye ülök szemmagasságban a teljes belépőkártya, és ha akarom, lefotózom, és már is van egy adott céghez szükséges belépési okmányom, ami arra elég, hogyha valahogy be tudok jutni az épületbe, tegyük fel valaki mögött, mert olyan a beléptető rendszer, hogy át tudok menni mögöttem, mert mit tudom, csak ajtó van, nem ezek a ultramodern automatikus kocsmakapuk vagy még, amik így kinyílnak, meg becsukódnak. Na, mindegy, tehát ha be tudtam menni, akkor az épületben már a bűdös világon senki nem fog engem molesztálni, hogy mit keresek ott, mert van egy arcképes kártyám, aminek a kinézete megegyezik azzal, amit mindenki más is visel, tudják, hogy én kolléga vagyok, így és van. Kész. És hogyha netán nem találok valamit, fogok egy bögrét a kezembe, és akkor már jó vagyok egyébként, meg egy papírt.
Az a legjobb, igen. Ezek kettő a legjobb. Akár gyorsan a konyhából.
Így van, és nyugodtan szóba kell elegyedni a legelső ismeretlennel, megkérdezni tőle, hogy bocsi, de tudom, én nem találom a kávéautomatát, és jó vagy mindenkinél, és ott, amit ahova akarsz, lehet keresgetni a műszéket, switchportokat, bármit, vagy hát a patchportokat.
Igen.
Na, úgyhogy ez elég az, és csináltam egy ilyen kis statisztikát magamban. Egy ebédidő alatt egy étteremben három cégnek tudtam volna lefotózni hamisításra alkalmas módon a belépő kártyáját, és volt még néhány, ahonnan nevet is tudtam szerezni, tehát úgy nevet, hogy leolvastam a nevet a belépőkártyáról, meg volt a cégnév, és akkor lehet abból, tudom én, hálózatot építeni, megszólítani utána az embert az internet simán felől. Tehát ez egy ilyen elég veszélyes dolog.
Belépőkártya, Word driving.
Abszolút, a kártya driving. Hát, úgyhogy ezt találcsolom, hogy a belépőkártya az épületen belül legyen kint.
Igen, ezt a belépőkártyás dolgot egyszer már megvágtuk, de ez egy annyira fontos, és annyira folyamatosan látjuk ezt a
dolgot. Addig fogjuk mondani, amíg egyet látunk az utcán.
De egyébként, igen, az is igaz egyébként, és ezt sajnálom egyébként a kollégákat ilyen szempontból, hogy ugye sok helyen megkövetelik, hogy épületen belül legyen kint látható helyen a kártya. Amikor azt viszont meg nem vagyok benne biztos, hogy szokták mondani, biztos vagyok benne egyébként, hogy szokták, de valahogy elfelejtődik, hogy amikor meg kilépsz az épületbe, akkor meg ragd el.
Ezt akkor... viszonylag kevés helyen hangsúlyozzák.
Ugye nekem is ez az érzésem.
Ott az ajtó környékén legyen, hogy lássák, bent is legyen, hát ha figyeli egy-két bisztiőr, de igazából nem érzik a biztonsági kockázatot amögött, hogyha te kint a parkban hordod, hiszen az egy nagyon közvetett, többszörösen áttételes rizikó, és valószínűleg nincs is rá az adott, ha egyáltalán van rizikómenedzsment, valószínűleg nincsen rá konkrét risk, hogy a te belépőkártyád látszik kint, és általában ezzel jönnek a kollégák is, hogy azt utálom a legjobban, hogyha felhívom a figyelmét, és még ő hord le, hogy hagyjuk már, hát most miért ne hordhatnám már, hát akkor nézd meg a szabályzatot, vagy nem tudom. Tehát, hogy az ezzel kapcsolatos rizikó azért nem annyira magas, de ott van, és nem egy közvetlen hű, de magas rizikó, nem akkora rizikó, mint hogyha full idegen sétál be, de azt meg abszolút adom Ninjának, hogy ezáltal, hogy ők kirohangálnak, és mondjuk egy rossz akaró lekukkolja, ezáltal mondjuk rájátszol már arra a rizikóra is, hogy idegen jön be, tehát valahol összefügg.
Igen. Egyébként semennyi ideig nem tartana tényleg csinálni egy belépőkártyát, és mikor mész a beléptetőnél, akkor azt mondod, hogy jaj, basszus, valahogy nem akarja leolvasni, hát itt van a belépőkártya.
Yeah.
Oda mész, ahogy hívják hozzá. Jó, oké, beengedlek, és akkor már benne is vagy.
Vagy, mondok,
például,
mondok jobban.
Simán.
Oda mész a izéhez, ugye leolvastad a nevet, tegyük föl. Megnézed az ismerőseit, mert valamelyik szociális platformon biztos megtalálod, megnézed az ismerőseit, kiválasztod azt, aki ott dolgozik ugyanott, és akkor azt mondod a recepción, lemásolod természetesen, megcsinálod magadnak a hamis kártyát, ami nem működik nyilván, kitűzővel együtt zsebre rakod, és oda mész a recepcióra, jó napot kívánok, kis Gizellához jöttem, már vár, és egy vendégkártyát ad neked a recepciós. Vagy kis Gizella vagyok, tegyük fel, hogyha nő vagyok, és otthon hagytam a kártyámat. És akkor kérek egy vendégkártyát, és sok helyen nem kérnek ilyenkor személyazonosító igazolványt, meg semmit, hanem így bemondásra elhiszik, esetleg megnézik a izében, megnézik a telefonkönyvben, hogy van ilyen név stimmel, de ezt se szokták egyébként a legtöbb helyen, és adnak egy belépő kártyát, ami egy jól láthatóan különböző egy guest kártya, tehát így, ha az van nálad, akkor mindenki tudja, hogy te vendég vagy, vagy legalábbis ott hajtad a belépő kártyádat. Bemész vele, nyitja általában az alapvető infrastruktúrális részeket, nyitja a folyosókat, az alapvető irodákat, stb., tehát a főbejáratot, meg ilyesmit. Bementél, és a liftben, mondjuk, ahol nincs kamera, vagy a lépcsőházban, tök mindegy, szépen elteszed azt a zsebedbe, és fölteszed magadra a fényképes hamis kártyát.
Például.
Már saját képedben, és onnantól kezdve már ismerősként mászkálhatsz, és ha meg ajtót kell nyitni, akkor használod a guest kártyát. Tehát ezért ez egy eléggé súlyos dolog, és ez simán megjátszható.
Egyébként onnantól kezdve, hogy túljutottál a biztonsági őrökön és a beléptető kapun, gyakorlatilag nekem olyan érzés, hogy majd, hogy nem így végtelenek a lehetőségek.
Hát, de várjál, hogyha nincsen...
Hát jó, mondjuk a szerver szobában nem tudsz bemenni, nem, így van. Azt aláírom.
De azt akartam még mondani, hogy ez is egy fontos dolog azért, hogy tehát nem egy butaság az, hogy rá kényszerítik az embereket, hogy az épületen belül viseljék a kártyát, mert ez egy fontos dolog, hogy első ránézésre meg tud állapítani a másikról azt, hogy insider vagy outsider. És én már számtalanszor kísértem a téblából ló embert a recepcióra, mert szegény ott nem tudtam mit csinálni, és akkor mondom, bocs, de mit csinálsz itt, segíthetek? És hát igen, keresem, hogy és kinél vagy itt most, vagy ki az, aki figyel rád? Hát mit tudom én is, és hol van? Hát ő most, nem tudom, jó, hát akkor gyere velem, légy szíves a recepcióra, jó, és akkor megvárjuk ott lent együtt, és kész. Ez egy bevált módszer, és ez egy jó dolog. De hogyha lett volna rajta egy kártya, akkor azt mondom, hogy bocs. Sőt, jobbat mondok. Volt már olyan, hogy bejött mögöttem valaki az ajtón. Nem csipogott, hanem jött velem, de tailgate-elt. És...
Gigárúgtad.
Nem, megfordul. Hát persze. Tehát az első mozdulat az ilyenkor, hogy csinálok egy ursirógerit, és így hátrarúgom, így megakasztom vele, tudod, így gyomorszájon picit így sarokkal. Hátrafelé, teljesen váratlan, és akkor amíg levegőt kap, addig mondom neki, hogy légy szíves, a belépő kártyát mutasd már meg nekem. Na. És ugye tehát mit mondtam, hogy mutassa. Nem az, hogy csipogtassa rá, hogy működik el, hanem mutassa. Tehát nekem elég az, hogyha látom, hogy van nála egy olyan színű kártya, mint az enyém. Ja. Hát ennyi.
Igen.
Na, tehát ne viseljétek, jó? Lehetőleg tegyétek el, és csajoknak szívás, mert nem mindig mennek úgy kikajálni, hogy van náluk zseb. Ugye, női ruhán...
De van náluk egy akkora zseb, amiben belefér akár.
Csajoknak sok dekoltás alá becuppantani akárhova.
Be kell tenni a izébe, a dekoltásba, vagy a, nem tudom, ahol a Lara Croft is hordja a pisztolyát, tudott a combjánál.
Az övben.
Vagy az övben, mindegy, ja. Valahova a miniszoknyába be kell rejtegetni azt
beépített
a kártyát.
Beépített kártya lehúzóba.
Vagy vinni kell a kis táskát, mert azt is látom, és az is rettenetes, hogy úgy mennek az emberek az utcán, hogy a kezükben van a pénztárcájuk, ahhoz hozzá van fogva a belépőkártya, és akkor gyakorlatilag bármikor leejthetik bármelyiket, és így mennek, és na, nem akarom mondani, hogy ez mekkora mekkora felhívás keringőre, de nem jó. El kell ezeket rakni. Na de túl vagyunk ezen már. Mitek van nektek mára?
Kicsit felhőzzünk, mert ahol én vagyok, hát most nyár ide vagy oda, én tegnap előtt amúgy bekapcsoltam a fűtést. Nagyon kemény. Viszont a felhős időnek köszönhetően. És itt a felhő felé akartunk egy kicsit dagonyázni. Nekem volt egy olyan szitúm, nem is nagyon régen, mondjuk egy durván 2 éve, hogy valami nagyon, tehát ilyen nagyon vállapos emberek, hűha menedzserek ültek egy fontos megbeszélésen mindenféle országokból egy hosszú asztalnál, és volt ott IT architekt is, az is ilyen nem tudom milyen senior architekt, hű meg ha, ilyen őszhalántékú guru. És vége volt ennek az egész történetnek, mentünk vissza a reptérre, és így a reptéren odalép hozzám a csávó, hogy dumáljunk meg ilyesmi, hogy most meg kell néznie itt valami új anyagokat, hogy ha tudom esetleg röviden mondjam már el neki, hogy mi az a felhő. És így, nem tudom, földbe gyökerezett a lábam, lefagytam, mondom, vazzeg, ez valami, nem tudom, 30 év a cégnél van Uber, senior architekt, és mindig tök okosakat mond, meg izé, és tőlem kérdezi, hogy mi ez a felhő, tehát, hogy ez kandi kamera, vagy most törörörörörör, és amennyire triviálisan hangzik a kérdés, hirtelen elsőre nyilván nem ugrott be proper definíció, aztán szépen körülírtam neki, és így haladtunk, de hogy néha fölmerül egy ilyen nagyon triviális kérdés, amit mondjuk telibe röhögöd az arcot, de nem is biztos, hogy ott van neked a tuti ötmondatos válasz.
Nekem erre van egy válaszom.
Na.
Hát pont a minap voltam egy ilyen rendezvényen, ahol egy felhőszolgáltató is volt, és egy-két baráttal odálltunk a pulthoz, hogy jöttünk így információért, és akkor így nagyon, nagyon örült az emberünk, hogy elmondhatta, vagy hát elkezdhette az ő műsorát, és az az első kérdés, hogy tudjátok-e, mi az a felhő? És akkor így néhányan így mellettem ugyanúgy reagáltak, mint ahogy te is. Én meg így erre tényleg van egy nagyon, ezt így begyakoroltam, hogy hát ezt valaki egyszer megkérdezi, tőlem azt fogom mondani, hogy más valaki számítógépe. És így mondtam is neki azonnal, hogy haha, más valaki számítógépe. És akkor így néz rám, nagyon nem tetszett neki a válasz. Hát igenis, meg nem is, azért nem, hát azért nem így van ez, hanem amikor például csinálunk mondjuk egy, akkor elmondom, jó, tehát akkor csinálunk egy képet a mobilunkkal, vagy ilyesmi, akkor az feltöltődik valahová, ami más valaki számítógépe, mondtam neki ismét, hát már még jobban nem tetszett neki, mondta, hogy nem feltétlenül. De tök jó viszont, hogy nem kell nekünk azzal foglalkoznunk, hogy tárhelyünk, tehát hogy számítógépünkön ott eltároljuk meg minden, hanem ez feltöltődik, ismét mondtam neki, hogy mondom, hogy más valaki számítógépére, és hát már teljesen kész volt a csávó, és mondta, hogy de hát lehet private cloud is, mondom, igen, lehet private cloud is, az az én számítógépem, igen, de ha nem az enyémre töltődik, akkor hova töltődik? Hát más valaki számítógépére. Ez volt az egyik érdekes beszélgetés, hát nem lettem a kedvence. Na, maradjunk annyiban.
Hát nem volt benne ez a mondat a sales scriptben, és ez
összezavart a neki. Teljesen összezavartam, lefagyott egy picit tőle. A másik érdekesség meg az volt, hogy beszélgettem ugyanezen a rendezvényen egy másik fejlesztővel, egy alkalmazásfejlesztővel, aki mondta, hogy hát ők most ezt az alkalmazást csinálták, és így felén fordított egy monitort, és ott volt rajta egy webes alkalmazás, vagyis egy böngésző alapú alkalmazás, mint kiderült, és mondta, hogy ez a legújabb technológia, ez teljesen szerver lesz. És nem tényleg, szerver lesz.
Micsoda?
Mondom, jó, de címsorban ott be van írva egy URL, az ott micsoda. Hát jó, de egyébként egy szerver lesz. Mondom, jó, szerver lesz, oké, akkor hova küld az adatot a böngésző? Hát egy ilyen software as a service infrastruktúrába. Aha, mondom, oké, és az miből áll? Hát szerverekből. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Na mindegy, vicces volt azért. Nem szeretnek engem egyébként ezeken a helyeken, úgyhogy nézzék el nekem.
Igen, meg kitalálnak egy rakás ilyen fancy szót a ilyen klasszikus dolgokra, és egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, amit mondtál, ezt kölcsön fogom kérni, hogyha ezt mások. Ez nem is tudom, hogy fogalmaztam volna ezt meg, de egyébként valószínűleg való videót tudtam volna ki én is, hogy ez tényleg csak egyszerűen másnak a számítógépe. Tehát nem te vetted meg azt a számítógépet, hanem valaki más vette meg, és üzemelteti azt a számítógépet. És te csak használhatod pénzért.
Igen, magyarul nem most lett hirtelen felhő, hanem ez van, mit tudom én, 68 óta.
Körülbelül igen. Csak...
De van ennek előnye?
De ki kapta el a fonalat, vagy hogy mikor kezdték el ezt az egész felhőzést, hogyha előtte is ugyanaz volt minden? Mitől lett egyszer csak felhő?
Szerintem ez akkor lett felhő, amikor, vagy hát onnantól lett felhő, hogy az internetet egy ilyen felhő formában ábrázolták ezekben a network.
Pont ezt akartam mondani, hogy amikor így felrajzolta a Cisco tanfolyamon az ember a dolgokat, akkor úgy ott felhőt rajzoltak.
Igen. Igen, na ez egyébként szerintem ez a etimológiai alapja neki.
Uh-huh.
Az, hogy...
És akkor valamelyik marketinges betévett az oktatásra.
Na, igen. Nem, tehát ez
nyílt
úgy
felhő,
volt, hogy...
Nyílt felhő, de szexi, azt el tudom adni.
Tehát ez körülbelül az lehetett, hogy volt ez a dolog, hogy a Google-nek ugye rengeteg számítógépe volt, és felröppett az a hír, nem tudom mennyire volt igaz, hogy ezek nem, messze nem izék, szerver architektúrájú szuper számítógépek, amik nagyon nagy meghibásodási hajlandóság, talanságban működnek, tehát nem hajlandóak meghibásodni, nagyon stabilak, hanem ilyen ezért vacak desktop-szerű hulladékokból van összerakva, annyi van belőlük, mint a szemét, és redundáns, mint az állat. Tehát ha az egyik kiesik, akkor semmi vész, mert ott van még egy csomó, és hogyha feltöltesz valamit valahova, ugye, tehát igazából a szolgáltatás nem kell tudnod, hogy hova töltődik, melyikre töltődik, hanem valamelyikre a felhőben, ott abban a buborékban, ami ott a datacenterben van. Az IP címét se igazából kell tudnod, és hát az IP címét tudnod kell, de egy cím mögött rengeteg számítógép van, és mondom, ezért lett ez a neve. Tehát egyébként óriási előnye az, hogy mint minden szolgáltatásnál, amit bérelsz, hogy nem kell a fenntartásával foglalkoznod, kocsit bérelsz, ugye nem kell fizetned nem kell foglalkoznod azzal, hogy most szervizeld meg a biztosítást, meg mit tudom én intézt, ezt csinálja neked más cserébe, viszont nem biztos, hogy teljesen az van, amit te csak te használod, hanem előfordulhat, hogy más is használja azt a dolgot, és hát igen, ez van ezeknél a felhő alapú cuccoknál is, hogy a szolgáltatást, mint egy szervizt, sziszegek itt, mint egy kígyó, tehát ez a szolgáltatást, mint egy nem, a szoftvert, mint egy szolgáltatást béreled, és akkor ezt többen használják. Van ilyen levelezési rendszer, levelezőrendszer, meg van ilyen infrastruktúra is, és egyébként kaptunk egy, hogy hívják ott, egy e-mailt egyik hallgatónktól,
A felhőből,
a felhőn keresztül, de mint mondhatnám azt is, hogy derültékből a villámcsapás, de
jött a felhő. Hát
volt felhő, ugye? Tehát nem jó. A felhőségből kaptuk a villámcsapást. Egy tök jó történettel, ami hát nem fogok most felolvasni, mert ahhoz nagyon terjedelmes, de beszélni fogunk róla egy következő adáson, amikor egy kicsit utána jártunk, meg a hivatkozásokat is elolvastuk. Az a lényege, és nagyon tanulságos, hogy oké, vannak ezek a számítógépek, amikből össze van rakva a felhő, mármint maga az infrastruktúra, amin futnak ezek a szolgáltatások, és akkor ahhoz, hogy a szerverek tulajdonosa hozzáférjen a szerverekhez karbantartási céllal, ahhoz bizony szükséges egy backdoor ezekre. Egy hivatalos backdoor, ezt ilyen orchestrátornak is lehet hívni például. Lényeg az, hogyha meg kell változtatni például a rootjelszót ezen a rendszeren, vagy vissza kell állítani egy backupot erre a rendszerre, mert azt mondom, hogy bocs, gyerekek, a virtuális gépem megfertőződött, töröltem róla valamit, bármi, kéne a tegnapi változat, akkor a cloud szolgáltatóm azt meg tudja csinálni, visszaállítja. Na de hogy? Hát hozzáfér. Hozzáfér ahhoz, ami azon a szerveren van, és így gyakorlatilag hozzáfér az én adataimhoz is. És akkor innentől kezdve az ő belátása az, hogy mit csinál vele. Hogy úgy fér hozzá, hogy gyakorlatilag továbbadja, vagy felhasználja az adatokat, vagy úgy fér hozzá, hogy nem teszi ezt, hanem csak akkor, amikor én kérem, akkor mondjuk fölülírja, de nem olvassa el, hogy mi volt ott. Hogy a backupok is valahol tárolva vannak, a backupokból is lehet ám adatot kinyerni. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes téma ez, és nagyon érdekes terület. Én nagyon afelé hajlok, hogy jó ezeket használni, meg lehet ezeket használni, de tisztában kell lenni azzal, hogy ez bizony kőkeményen más valaki számítógépe, és ő ugyanúgy, mint a bérkocsi, ugye, ja, na, még jobb erre, most így beugrott, ugye ott van a car sharing, ez a Gringo, amikor zöld autót, aha, ezt a kis elektromosat, ugye mobil appal tudod itt magadnak unlockolni, beülsz, mész vele, és aztán meg utána elviszik, na és honnan tudod, hogy nem nyúlnak bele, hogy bízhatsz meg benne tökéletesen, hiszen nem a tiéd, nem, na érted, tehát ez épp ilyen mindfuck.
De hogy azok a részek, amik mondjuk kritikusak, mondjuk nem tudom, üzemeltetsz mondjuk egy webszolgáltatást, annak vannak mindenféle komponensei, mondjuk van benne többféle adatbázis, és mondjuk abból az az adatbázis, ami mondjuk neked kritikus, az mondjuk szépen el van titkosítva, és akkor nyasgám.
Hát oké, el van titkosítva, de mi van akkor, hogyha a titkosító algoritmus, ami a kulcsot generálta, a privát kulcsot generálta, az szivárogtatta ki, tehát mondjuk kikerült mint ahogy volt már rá példa, kikerült a titkosító kulcs egy harmadik félhez, vagy akár csak a szolgáltatóhoz, és ezáltal a titkos kulcsnak a birtokában gyakorlatilag ki tudja csomagolni ezt az adatbázist, ami be van titkosítva. És akkor hiába generálsz magadnak újat, hogyha maga a bináris szivárogtat, akkor lehet, hogy oké, megcsinálja neked a kulcsot, és egy másolat meg ott lesz a izén, ott lesz a hívekön. De hát már épp elég az, hogyha a file systemre csinálja meg a titkosító kulcsot, hiszen a file system az a szerveren van, a szerver pedig a cloud szolgáltatónak a tulajdona hozzáférhet, mivel adminisztratív szempontból, vagy hát karbantartási munkálatokhoz szükséges az, hogy ő hozzáférjen ahhoz a file rendszerhez.
Igen, egyébként az alapkoncepciók szab az jó volt, amit mondtál, hogy ezért, hogy hát az ott ezért titkosítva van, és valóban az ott titkosítva van, de akkor is másnak a számítógépén vagy rajta. Ja. Tehát ugyanúgy, ahogy visszatérve az autóhoz, igen, bekötheted magad, meg mit tudom én mi, hogy még biztonságosabban érezd magad, de az akkor is valaki másnak a számítógépe. Nem a tiéd, tehát nem te rendelkezel minden joggal. És valóban, hogyha most el kéne indulnunk ahhoz, hogy ezért, hogy milyen lenne a teljesen idézőjelesen biztonságos és megbízható számítógép, illetve szerver, hogyha már szerverről beszélünk, akkor azért eléggé magas számokhoz érkeznénk, tehát hogy ami befektetést igényelne, tehát ugye meg kellene venned a vasat. Yeah. És itt megint a kérdés az, hogy megbízol-e azokban a hardware gyártókban, akik ezt a hardware-t gyártják, mondjuk, hogy nem raknak bele.
Igen.
A merevlemezre mondjuk, NSA chip, meg mit tudom én, mi firmware rajta, oké, tehát tételezzük fel, hogy oké, olyan merevlemezeket veszel, ahol tudod, hogy van egy haverod, és ő merevlemezeket gyárt otthon a garázsban, és tőle megveszed, és mondjuk, hogyha megbízol benne, és tőle megveszed a merevlemezt, megveszed a CPU-t, amiben bízol, hogy nem lesz benne olyan, mit tudom én, probléma, illetve backdoor az algoritmusában, hogy ne lehessen később kihasználni.
Várjál, én nagyon lehidaltam, pont az említett és emlegetett CISSP tanfolyamon volt egyszer egy fazon, csak azt tűnt fel, hogy rohadtul unja a tanfolyamot, és közben folyamatosan melózik a laptopján. Azt nem tudom, hogy véletlenül utána levizsgázott-e, vagy csak időtöltésnek volt ott. Egy közalkalmazott úriember volt, aki az egyik magyar szervnél volt szekus, és hogy így kiben bízunk, meg milyen hardware-t használunk. A csávónak az volt a munkaköre, hogy teljesen custom kriptoboxokat építgetett valamelyik állami szervnek.
Kriptobox, tehát az ilyen
Ez ami harcművészet lesz szerintem, vagy küzdősport.
Kriptobox?
De kripto hardware-t.
Ja, aha, oké. Azt hittem, hogy a ringbe beviszik a privát kulcsokat, és akkor ott kicsit így
megcsépuhítják. Igen, és a boxba összeengedik őket. Nem. Tehát azok a hardverek, amiken zajlik a kulcsgenerálás, a kulcs tárolás és az egész titkosításnak a menedzselése, tehát erre vannak ugye ipari hardverek, amik nagyon drágák és nagyon-nagyon jók, amik ezeket a kulcsokat tömegesen generálják, menedzselik és tárolják, de nekik ez nem volt elég jó, tehát konkrétan a fazon egy szatyor chipből, meg ki tudja miből mókolta össze a cél kripto hardvert. Wow. Mondtam, jó.
Nem rossz.
Ráértek, van pénzetek, hajrá.
Szóval visszatérve, pontosan ez az, amit mondasz, hogy oké, tehát akkor vettünk egy hardvert, ami server hardware, tételezzük fel, hogy megbízunk ebben a hardwareben és a rajta lévő firmwareben, illetve BIOS-ban, mert ugye az is egy program, ami rajta van. Mondjuk azt, hogy akkor ez most tiszta. Mert Pisti írta az izében, és Pistiben megbízok, hogyha mondjuk én nem tudok BIOS-t írni meg ilyeneket, akkor ugye arra kell rakni egy operációs rendszert. Melyik operációs rendszerben bízunk meg?
Open source.
Hát igen.
Csak ki abban bízhatsz meg.
Hát csak abban bízhatsz meg, de tudod te is nincs, hogy ki az, aki azt mondja, hogy nincs egy sérülékenység a valamelyik programnak a egy sorában, amit még senki nem fedezett. De nézd meg, hogy hány év után fedezték fel annó az SSH-nak a problémáit.
Oké.
Okay. Sok. Aláírom,
fel fogják fedezni.
De és várjál, nem az, hogy felfedezték, de hogy lehet, hogy ezt már tudták? Vagy eleve úgy volt beépítve?
Aha.
Mert why not?
Jó, de legalább van esélyed, hogy kiderüljön, viszont a...
Mert egyébként teljesen egyetértek, persze, egyetértek.
Viszont egy zárt forrású rendszerben meg nem nézi elképesztően sok szem, hanem ott aztán akármi lehet.
Ebben teljesen egyetértek, itt igazából ezen a téren nincs is választásod, tehát a zárt forráskód igazából ki van zárva, tehát csak is kizárólag nyílt forráskódot használhatsz, ha nem írod meg magadnak az operációs rendszert.
Na jó.
Na ja, igen. És akkor erre jönnek rá az applikációk, amiket szeretnél üzemeltetni, amik megint csak az a kérdés, hogy megbízol-e azokban, akik azt írták, vagy megint csak megírod magadnak az applikációt. Ha. És itt egyébként már több tízezer, százezer milliós kócsorokról beszélünk, hogyha programozás tekintetében nézzük meg ezeket a dolgokat. Na mindegy, tehát van egy vasad, van egy oprendszered, van egy alkalmazásod rajta, és akkor most már csak egy hálózatra lenne szükséged, amiben megbízol, illetve hálózati eszközökre.
Hiszen nem mehetsz a felhőbe, haha.
Hiszen nem mehetsz a felhőbe. Tehát fogsz magadnak valószínűleg egy saját izét csinálni, tehát be fogsz lépni a nagy BGP körbe, tehát hogy te magad leszel szolgáltató, és belépsz a szolgáltatók körébe.
Hmm. Hát kell egy autonóm hálózat, tehát akkor mondjuk van egy saját AS-ed, úgymond.
Igen, saját AS.
És akkor innentől kezdve van egy saját, de akkor viszont akkor csili milliárdokról beszélünk, hiszen manapság valaki épít egy saját AS-t, akkor mit csinál? Mit tudom én, rácsörög a Huawei-re, és akkor begördül 10 kamion, azt itt van, építsed. De ha ezeket is magadnak kell előállítanod, jajjaj. Hát igazából a németek ezen, ez abszolút overkill, de van benne ráció abból a szempontból, hogy a németek ugye pont ezen sopánkodnak, nem kicsit, hogy gyakorlatilag elbukták egy az egyben ezt az ipart, hiszen szűk látókörűen a 80-as, 90-es években mennyire menő volt a Siemensnek, meg mindenkinek rohamléptekben átrohanni Kínába, és mennyire király volt, hogy 16-szor annyit tudtak keresni az olcsó termelésen, és most meg így sopánkodnak, és fogják a fejüket, hogy miért nem hagytuk a komplett chipgyártást úgy, ahogy van Németországban, mert a kínai önmagától valószínűleg soha nem állt volna át a rizskapálásról a chipgyártásra, és mi vittük oda ezt az egész szart, most meg soha többé nem fogjuk tudni elhozni,
nem
mert most már tényleg kurva jók és pengék is megtanulták, és nincs európai hardware gyártás, és ezért vagyunk iszonyatosan meglőve, kivéve egy-két különösen durva területen, ahol ugye nincs árérzékenység, ott lehet, hogy egyik-másik még ott a nem titkos szolgálat pincéjébe összehegezti a saját laptopját, lehet, de amúgy nem. És itt kezdődik. Tehát, innentől rizikómenedzsment, mert security 100%-os nincs.
Nincs. Nem, egyébként nincs, visszatérve, igen, ez teljesen overkill, de ezzel csak azt a gondolatot akartam elültetni, hogy most így visszafejtettük, és most nem mentünk el odáig, hogy mondjuk én magam a konyhában fröccsöntöm az UTP kábelnek a izéjét, a csatlakozóját műanyagból. Tehát azt megveszem a sarki izében, mondjuk a sarki villanyosboltban. Na mindegy, tehát a lényeg az, amire ki akarok. Tehát ugyebár éreztük, hogy tehát ebben a konstellációban, amit felrajzoltunk, beláthatatlan mennyiségű pénz és időre van szükség, viszont senkiben nem kellett megbíznod. Esetleg Pistában, a szomszédban, aki megcsinálta neked a hardvert, vagy hogyha te csinálod magadnak a hardvert, akkor magadnak csinál. De hogyha dolgoztatsz is valakivel, honnan tudod, hogy az ember, akivel dolgoztatsz, nem jön az FBI, vagy a CIA, vagy a Magyarország, nem is tudom mi van, és nem fenyegetik meg a családját, hogy rakjon bele egy sor kódot abba a forráskódba, amivel ők tudják backdoorolni a szoftveredet. És mondjuk egy emberrel dolgoztatsz, és ezt az egy embert megfenyegetik. Vagy azt is csinálhatod egyébként, hogy miután megcsinálta neked a cuccot, utána lelövöd, mint lenyilazod, pontosan. tehát érezzük, és hogyha most akkor megnézzük a másik végletét ennek az egész spektrumnak, hogy ott van végülis a tetejére elérkeztünk a felhővel, és ez nagyon jó, hogy ez a legfölül van a felhő, esetleg még ki lehetne menni a stratoszférára, vagy nem tudom, de hogy mindent másra bízol gyakorlatilag. Más 9 millió ember dolgozik a te szervereden, van hozzáférés, adták hozzá a kódot, adták hozzá a technológiát, és bármelyik részében lehet probléma. Lássuk be, és security flow.
Hát és itt jön képbe a rizikomanagement, ugye a modern üzletvezetésnek a vívmánya, meg ahogy a nagyvállalatok működnek, azt mondják, hogy jó, az egész infrastruktúránkat lebontjuk, és holnap átvisszük az Amazonhoz 4 kamionnal az összes storage-et, meg mindent, backupot, amink van, és holnaptól az Amazon üzemeltet, jön a security is, hogy jaj, ez nem secure, oké, pontosan írt fel ide erre a kockás lapra, hogy miért nem secure, számozd meg a pontjaidat, ebből keletkezik mondjuk 10 darab rizikó, azokat beárazzuk, hogy mennyire fájna, ha, majd utána visszamegyünk az Amazonhoz, vele is aláíratjuk, és hogyha jön a gebasz, akkor az Amazon fizet, és minden rendben van, és mindenki hazamegy, és nyugodtan alszanak.
És meg, igen, ez sajnos a valóságban így néz ki.
Egyébként. De nem tudod másként megoldani.
Nem lehet másként megoldani. Pénz beszél, kutya ugat, tehát én ezt teljes mértékben értem.
Ennyi, tehát ha elviszik az összes adatunkat, és be kell fizetni 49 csilliárd rubelt a GDPR kasszába, akkor beleírom a szerződésembe az Amazonnál, hogy ezt ők fizetik adott esetben. Pont.
Uh-huh. Ja, értem.
Nem, hát egyébként ez így működik. Mondok egyet kisebb távlatban. Nekem meg kellett felelnem egy security, hát egy ilyen saját céges security guideline-nak mondjuk úgy, de ez egy elég durva guideline. Tehát úgy durva, hogy sok. Tehát nem feltétlenül erős, de sok mindenre kellett válaszolni. Aha. És én azt hittem, hogy tehát mindenféle ilyen feltétel volt, hogy mit tudom én, legyen ez, legyen az, legyen amaz, és különböző megfogalmazások voltak. És volt olyan, hogy kell lennie, meg legyen, meg mit tudom én. És én azt hittem, hogy ennek mindnek meg kell felelnem. Üzemeltettem egy, mit tudom, egy 2 szervert körülbelül. Meg volt rajta egy applikáció, egy adatbázisra, semmi különös. És azt hittem, hogy ennek mindnek meg kell felelni ennek a céges policy-nak. Majd kiderült, amikor én ezen az egészen végigmentem, hogy nem kell mindennek megfelelnie, elég, hogyha egy Excelbe fölírom azt, hogy miben nem felel meg, és hogyha aláírom, hogy jó, hát ezt nem implementáljuk, mert túl sokba kerülne a projekthez képest.
Igen.
Mondjuk nem lett logger szerver vásárolva, meg nem lett, mit tudom én, tesztkörnyezet vásárolva, meg ilyenek. És akkor tudod, annyi dolgom volt, hogy én meg azt hittem, hogy úristen, mit fogok csinálni, most veszek, mert nem kell tesztkörnyezetet, ez mennyibe fog kerülni, meg mit tudom én. Ne, faszd, bazd meg. Egyszerűen ennyi. Csak föl kellett írni az Excelbe, hogy nincs tesztkörnyezet, miért, mert sokba kerül. Rárakni, ez még fontos volt, rá kellett rakni egy időpontot, hogy mikor lesz, vagy mikor nem lesz implementálva ez a izé. És onnantól kezdve, hogy ez föl volt vezetve ez a dolog egy Excel, onnantól kezdve mindenki boldog volt vele.
Minden király. Ennyi. Felmértük a rizikót, fölírtuk.
Igen, föl van írva. Ez volt a lényeg, hogy fel legyen írva bazd meg egy Excelbe, hogy mi az, ami nincs, és onnantól kezdve senkit nem érdekelt. És először azt hittem, hogy a kell, tehát hogy ugyebár úgy volt voltak olyanok, amik úgy voltak megfogalmazva, hogy ennek kell lennie. És kiderült, hogy a kell lennie se voltak kell lenniék, azokat is föl lehetett írni a listára, arra hümögtek egy körülbelül egy 5 másodpercet, és akkor azt mondták, hogy jó, hát igen. És így ennyi volt, és mentem tovább. Úgyhogy igen, tehát a rizikó az így néz ki sajnos a való világban. Van, ahol jobb, van, ahol rosszabb.
Annyira nem sajnos, mert ez ugye organikusan fejlődött így, hiszen egy idő után rájöttek, hogy nem lehet mindent bebiztosítani, de azt se lehet megcsinálni, hogy oké, nem lehet mindent bebiztosítani, akkor homokba dúljuk a fejünket, és nem merünk oda nézni, hagyjuk az egészet inkább, akkor legyen valami a kettő között, nézzük meg, mit lehet megcsinálni, a többit meg felírjuk. Tehát ez most ez igazából nem vicces, hanem ez tényleg így van. És azáltal, hogy erről szól a rizikomanagement, ami amúgy szerintem egy rohadt érdekes téma, és pont, hogy a nagyon IT meg security közeli emberek, akik operatív feladatokat végeznek főleg, ők általában nem kerülnek ilyen rizikomanagement közelbe, én is tök jól megvoltam nélküle 8-10 éven keresztül, és viszont tök érdekes beleolvasni, mert ott derülnek ki azok a dolgok, hogy amit mondjuk egy security csinál nap mint nap, azt hogyan látják felülről mondjuk vállalatirányítási oldalról, meg a finance és az összes többi szerv, hogy látja ezeket a security dolgokat, és akkor a végén kiderül, hogy amit az üzemeltető csinál, az a risk regiszterben egy sor, és csak és kizárólag azért csinálja azt a security feladatot, mert valaki egyszer azt mondta, hogy belefér anyagilag, hogy vegyünk egy IDS IPS-t, mert a hozzá párosítható rizikók összességében annyira magasan vannak, hogy ez így alapvetően megéri, és akkor csináljuk. És erre van a ISAC-ának, hogy megint idézzek, az ISAC-ának egy nagyon jó tanítása, ami szerintem, hogyha az ember menedzsment oldalról magyarázza ezt, akkor ezt az egy mondatot elég megtanulni, és semmi más nem kell utána tudnod, hogy azt mondja, hogy a jó security az risk alapú és költséghatékony. Ennyi. És amikor ezt az egy mondatot meghallottam, akkor így kigyulladt egy kurva nagy villanykörte, hogy bárkivel tárgyal a security-ról, ennyit mondasz neki, hogy risk-based, cost-effective. És így mert nem fogod tudni azt mondani, hogy figyelj, a világ rossz, ezért kell nekem egy 2 millió forintos tűzfal, de ha azt fogod mondani neki, hogy figyelj, itt van az a rizikó, hogy ezen és ezen a porton ez meg ez bejön, és ezt csinálja, és ebből nekünk lesz egy viszonylag könnyedén egy 80 millió forintos kárunk, és ezt te megelőzheted egy 2 milliós hardware-rel, figyelj, itt a pénz, vedd meg.
Na igen, ezt valakinek föl kell tálalnia. De egyébként mondok egy életből vett példát, és ez igazából csak egy fánként rakom be a hallgatóknak, hogy Ninjával penteszteltünk egy cégnek egy oldalát, ami hát az ilyen kritikus infrastruktúrát volt hivatott adminisztrálni, illetve számon tartani. Tehát egy csomó dolgot Excelben vezettek régen, de aztán, mit tudom én, 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt volt egy-két diákuk ott, akik elkezdtek írni egy applikációt PHP-ban, és az applikáció ez nőtt, és egyre több dolgot tudott, és nem csak adatot jelenített meg, hanem már konfigurációt is küldött ki a hálózatba, routerekre, meg mit tudom én mi, és kritikus hálózat, tehát szerver infrastruktúrát üzemeltetett ez az applikáció, és Ninjával penteszteltük, és szerintem életem legrosszabb, legsérülékenyebb applikációját találtuk Ninjával.
Igen, ezt egyébként én is el akartam mondani, de folytasd, kérlek.
Mindjárt átadom a szót. És igazából az volt a lényeg az egésznek, tehát olyan, vannak azok a szándékosan sérülékeny applikációk az interneten, amiket azért csinálnak az emberek, hogy meg lehet rajtuk tanulni ezt a penteszteléses dolgot. Tehát ilyen, hogy mondják, ezt orvosilónak hívják, tehát hogy minden baja van, ami elképzelhető. Na ez az applikáció, ami ott volt, és amit teljesen komolyan írtak, és használtak, ez rosszabb volt. Tehát rosszabb állapotban volt, mint ezek az orvosi lovak, mert ezeken az orvosi lovakon helyközönként ilyen, tehát így gondolkodni kellett, hogy hát ez hogyan lehet kihasználni ezt a sérülékenység, ez egy ravasz sérülékenység, Nem, ez olyan borzasztó volt, hogy rettenetes volt. És az egész információ benne volt, Ninja azzal szórakozott már, hogy YouTube videókat linkelt be az applikációba, az olyan mezőkbe, ahol mit tudom én, ahol IP címeket lehetett, és ment az egészbe az adatbázisba, ment bele a logokba, tehát amikor megnéztük a logokat, akkor ott volt a logban benne a YouTube videó, és így le is játszottam, ez egy HTML log volt.
Igen, rembeddeltem a cuccot.
Igen,
az Audit logban ott maradt.
Nézed a webszerveren a logot, és egyszer csak körgeted le, és egyszer csak a Bonfuck MC-től a freestyler ott van a logok között. Igen, tehát iszonyatosan jól szórakoztunk. Ninjával ezen az applikáción, ez egy nyaralás volt. Tehát minden ötödik percben hülyére röhögtük magunkat, és olyan dolgokat láttunk benne, amikről nem is tudtuk, hogy léteznek. Na mindegy. A lényeg az, hogy ugyebár jelentett, le is zártuk egyébként, tehát nem lezártuk, hanem megszakítottuk ezt a penetration tesztet, mert nem tudtuk tesztelni, mert valószínűleg szétesett volna az applikáció, hogyha tehát mindent, amit találtunk, azt kézzel kerestük ki, tehát ilyen szkennereket, meg ilyeneket nem ismertünk ráengedni, mert valószínűleg darabjára tört volna, és meg is kértek minket, hogy vigyázzunk az applikációra, mert ez nagyon fontos, bazd meg.
Törékeny.
Érted? Törékeny. És hogyha eltörjük, akkor kurva nagy baj van. És akkor mondtuk nekik, hogy de bazd meg, hát ez gyakorlatilag a gyufavár ehhez képest az valami stabil, nem tudom mi. Na a lényeg az, hogy 3 hónapig noszogatták az embereket, hogy akkor legalább a legdurvább dolgokat, a legdurvább SQL injection-öket, meg cross-site scripting-eket, meg ilyeneket vegyék már ki belőle. És hát mindig az volt, hogy a fejlesztőnk nem ér rá, ez most elment, mit tudom én, mi van. És 3 hónap után a security management azt mondta az ügyfélnél, hogy jó, akkor most ezt nem tűrjük tovább, és aláíratunk egy risk acceptance-ot.
Yeah. Pedig én azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy hát ezt nem tűrjük tovább, innentől leállítjuk ezt nem lehet tovább használni. De nem.
De nem. Nincs ebből, hogy majdnem így leestük az asztalról, így azért, hogy ezt most már így nem tűrhetjük tovább. Aláíratunk egy risk acceptance-ot, és akkor tudod, hogy Jézusom, mondom, mi a szar van itt.
De ennek tudod, mi a legfontosabb hatása ennek a risk acceptance-nak? Hogy tehát hogy tegyük fel, hogy megrecsentik ezt a cuccot 2 ujjal, és egészen addig, amíg a CSO, a biztonsági főnök nem tud lobogtatni egy ilyen risk acceptance-ot, egészen addig ő megy a levesbe. De attól a naptól kezdve, hogy bárkivel a vezetőségből aláírat egy ilyen papírt, onnantól kezdve megy. Az illető megy a levesbe, a security is meg nyugodtan alszik. Ennyi.
Hát most nem azért a 20 fillérrel, de azért, mert egy 40. rangú valamilyen lófasz jóska aláír egy dokumentumot, de
az
hogy
nem
ő vállalja.
Az nem számít. Az nem számít. Tehát ennek az a szabályrendszere, hogy egy magas, felelős vezető vállalhat át ilyen rizikót. Tehát Jóska Pista hiába írja alá, az
ott valakit átvertek. Hát nem tudom, szerintem azért az, aki aláírta, szerintem ő nem volt megfelelően magasan ahhoz, hogy ezt aláírhassa.
Hát akkor ki lehet vele törölni, tehát akkor tök mindegy.
De én is úgy, nem, ez valószínűleg ezt ki lehet vele törölni. Mindegy, szerencsére így, tehát nincs vele sok közünk, mert ugye ez ilyen megkereséses munka volt, tehát egy külsőbe volt, de mindegy, szóval semmi közünk hozzá. Jó Istennek hála, de van ilyen. És ez volt a risk acceptance-nak az egyik legékesebb példája, amit régóta láttam szerintem.
Mondjuk ugyanúgy, ahogy security-t vagy non-security-t is lehet jól rosszul csinálni, ugyanúgy a rizikomanagementet is el lehet baszni. Tehát ha valaki a mellékelt ábra szerint csinálja, akkor ott gyakorlatilag maga a rizikomanagement sérülékeny, vagy rosszul van felépítve, ergo nem szolgálja a célját. Tehát a rizikomanagement ugyanolyan security domain, mint mondjuk a biztonságos kódolás, és az megint csak lehet egy security rizikó külső szemmel, ha nem jó a rizikomanagemented, de ez már kezd egy kicsit meta lenni. Igen.
Ez megint nagyon meta.
Igen.
Igen. Valószínűleg, tehát egy picit szerintem, nem tudom, hogy máshol hogy van, de úgy látom, hogy a security-nek egy picit több erőt kéne adni. Általában van sokszor, hogy sok erőt kap, és akkor az emberek forgatják a szemeüket, hogy mit tudom én, mi, hogy le kell zárni a gépet, amikor elmegyek pisilni. Milyen fasság ez már.
Mm. Amúgy pont ezáltal tud, itt megint csak Iszaka, meg Kobit, meg amiket ezeket az okos tanfolyamokon tanultam, tehát ezeket én sem álmodtam, de szerintem egész jók, meg úgy összefüggő dolgokat mondtak, hogy megint csak, ha tisztességesen van implementálva a biztonság, ami ugye nem a kódolással kezdődik, hanem a szervezettel, tehát kapásból ott indítunk, hogy mondjuk a CSO az jelentsen a mondjuk a CFO-nak, de még jobb a CEO-nak. Tehát ugye itt indul a tanítás, hogy a biztonsági főnök az ne a pincébe legyen egy valami IT-szervezet alatti utolsó előtti team leader, mert ilyet is láttunk már, hanem ő legyen a basszájba, és üljön ott a boardba, és legyen okoskodni valója, és akkor utána vezessen be egy tisztességes rizikomanagementet, ahol közvetlen a nagyfőnökök teszik a fejüket az asztalra, és marha egyszerű, hogyha nem hajlandóak aláírkálni ezeket a riszkeket, akkor fektessenek be kis lóvét, és szépen implementálgassák a security által javasolt kontrollokat, azt meg utána auditáljad, és így tovább, és így tovább. Aki tudja, annak már könnyökén jön ki, aki meg nem, az meg töltsön le a Hetsz kedvéért COBIT 5-öt, tehát ingyen van az alap PDF, és olvassatok bele, mert ez tök jó összefüggések, és annyira szépen összefoglalja, és annyira érthető keretrendszerbe teszi, és egy másodpercig nincs szó SQL injectionről, meg portokról, meg ilyenekről, hanem hogy néz ki ennek az egésznek a váza, amitől majd később az egész működik.
Igen, hát ezt egyébként teljes mértékben egyetértek, hogy tehát a security-snek kell, hogy legyen elég hatalma, hogy tudja ellensúlyozni a ész nélküli profitorientált vezetést.
Igen. Igen, illetve hát el tudják akkor rendesen magyarázni a profitorientált vezetésnek, hogy ha ebbe az irányba mész, ott van egy rizikó, ami ennyibe meg ennyibe kerül. És akkor előveszi a kopasz a kis számológépet, és akkor ez nem lenne jó, ebbe az irányba mennénk, akkor mit javasolsz? Akkor
foglalkozzunk ezzel.
Így van. Így van. Hát ez messze vezet. Most nem akarom itt játszani az iszakást.
Rakd el a vizsgádat.
Oké, okay, elraktam. Elfelejtem az egészet, megígérem. Pár év is elfelejtem.
No, témaváltás.
Na.
Ez még eszembe jutott a éttermi sztorival kapcsolatban, amikor ugye a belépőkártyákat dugták az orrom alá az emberek, hogy volt egy másik vicces, szomorú helyzet is. Egy másik étterembe mentem, ami egy irodaháznak az alján volt. Egy cég volt ebben az irodaházban, és volt neki egy guest wifi-je. Hát szokott lenni ilyen, tehát sokaknak van. Az a guest wifi-nek ugye a lényege, hogy aki ott van, betér, hogy hívják be a vendégként az irodaházba, vagy saját eszközt visz be, az tudjon internetezni rajta. Semmi más.
Mert ha átjön Geszti Péter, akkor tudjon wifi-zni.
Na, hát például neki is ez. Tudja ott a szóvicceket tolni ezzel. És meg a repülőket. Most itt egyébként is sok repülő repkedett, volt ez a Red Bull verseny. Na, tehát visszatérve a eredeti témára.
És kiderült, hogy budapesti vagy ninja.
Hú, lebuktam. Mindenit.
Az elhaladszott, az Debrecenig is, rohadt repülők.
Engem egyébként az a repülőverseny nem zavart. Viszont azt akarom mondani, hogy betértem ugye kajálni ebbe a kis étterembe, és reggelizni mentem be, és amíg a rántottámat vártam, hogy elkészüljön, addig felkapcsolódtam erre a guest wifi-re. Szerencsére ki volt téve a hirdető táblára a guest wifi-nek a hálózatneve és a jelszava. És hát minek koptassam a mobil internetet, hogyha használtam a wifi-t, ugye, egyértelmű, na de én továbbra is úgy járok nyitott szemmel, hogy egyrészt nézem, mi van az embereken, másrészt megnézem, hogy mi van a hálózatokon. És gyorsan meg is néztem, hogy ezen a hálózaton mi van. És az étteremben ültek körülöttem körülbelül egyen, néhányan még cigiztek kint a teraszon, és ezen a hálózaton egy szkent indítottam, és azt dobta ki, hogy 166 eszköz van a hálózaton.
Wow!
Na most olyan nevek voltak közte, mint...
Mi volt ez, egy MediaMarkt?
Hát nem. De olyan nevek voltak közte, mint Install PC 1, Labor Laptop 4, meg itt, amit hát ilyen Gyula iMac-je, meg...
Iroda 2.
Igen, Iroda 2.
Titkos ilyen, adatbázis szerver 3.
Majdhogy nem, igen, ez a szuper titkos adatrögzítő 4, és a többi. Meg persze rengeteg mobil készülék. Na de egyértelmű volt ebből, és ez egy reggeli időpont volt, hogy körülbelül az összes, tehát gyakorlatilag ez a guest LAN, ez egy gyakorlatilag egy kiterjesztése, tehát ez a wifi, ez csak bridge-el, egy kiterjesztése a rendes vállalati hálózatnak. Tehát aki a guest LAN-ra felkapcsolódik, ami ott a portára ki van írva,
hasznos.
Az hozzáfér a belső hálózathoz is. A labor PC, ez mindenhez, és hogyha nem a mobilom van nálam, hanem a laptopom, akkor mehetett volna már rá a Netasploiton keresztül tetszőleges exploit bármelyik gépre, vissza a reverse-sel, és meg is van a backdoor a hálózatba, bárhonnan, otthonról, akárhonnan, ahonnan kedvem van.
Cool.
Ja, úgyhogy ez egy iszonyat nagy hiba. Ez ilyet még véletlenül se csináljon az, akinek van erre lehetősége, hogy ezt kontrollálja, hogy a guest LAN-ból át lehessen járni a belső hálóra. Hát szigorúan tilos. Jó?
Amúgy egy-két ilyen cég, tehát ez megint csak ilyen awareness, meg hogy mennyire foglalkoznak ezzel, vagy mennyire látják át. Tehát néha azt érzem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon minimális kis pentesztet, tényleg fizikai, most nem social engineeringet akartam mondani, de az már enyhe túlzás, tehát hogy egyszerűen csak kijön egy szaki, aki mondjuk egy napot rááldoz arra, hogy megnézi nagyjából a hálózatot, milyen elemek vannak rajta, ránéz a wifi-re, egy-két alkalmazást kicsit megrázogat, tehát egy ilyen néhány tíz vagy néhány százezer forintos befektetéssel némelyik cég olyan dolgokat fedezhetne föl magáról, hogy wow, és tök jó bebiztosíthatná magát milliós károk ellen előre.
Ja, hát igen, egyébként. A másik érdekesség még az, hogy volt egy hasonló sztori, hogy egy cégnél, ahol jellemzően egy bizonyos gyártó által használt gépeket használnak, ugye hát általában ez úgy van, hogyha mit tudom, valakinek IBM a favorit,
ja, ja,
akkor nekik IBM laptopjaik vannak, meg IBM desktopjaik, meg minden ilyesmi, és egy ilyen cégnél kerestek a kollégák, kerestek a kollégák egy teljesen más gyártónak a gépét, mert MAC-adressz alapján úgy tűnt, hogy ez egy teljesen más gyártónak, meg egyébként úgy is azonosította magát ez az eszköz a hálózaton, hogy egy totál más vendor, mondjuk ha IBM-es környezetről beszélünk, akkor egy Dell gépet kerestek. És hát addig sikerült eljutniuk a hálózatosoknak, hogy valahol a hálózaton megvolt, hogy melyik switchen, melyik épület, melyik szintjének, melyik switchén, melyik switch portban van, de nem voltak meg a patch listák, hogy melyik port hova van kivezetve az irodában konkrétan. Ezért nem lehetett tudni, hogy kinél van a gép, de nagyjából a szintet be lehetett lőni. És akkor az emberünk megindult egy kis papírral a kezében, végig a folyosón, azon, amiről szó van, és így kereste ki az. És látta, hogy IBM gép, az info még megvolt neki, hogy még az illető még ott dolgozik, tehát aktívan éppen bent van az irodában, tehát szerencsére csak azokat kellett nézni, akik ott ülnek. És hát végigment, és nem nagyon látott senkit, meg azt lehetett még tudni, hogy ugye nem laptop, hanem desktop gép, vagy valami embedded eszköz, tehát akár jó.
Ennél a pontnál felmerül bennem a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e a hardware, vagy csak egy Mac-et találtak?
Ja, egy Big Mac-et, egy dupla sajtosat. Na, de nem, tehát létezett a hardware, és mindjárt mondom, hogy mi lett a vége a sztorinak. Ment a keresés, mert egyébként meg azért keresték, mert azt hiszem, hogy egyrészt egy regisztrálatlan gép volt a hálózaton, másrészt meg egy, hogy hívják, volt egy fertőzött gép. Na és ment a keresés, és egyszer csak eljutott egy emberig, aki ott ült, és egy ilyen, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy az irodában nyitva volt a gépnek ugye a teteje, valami kis minigép nyitva volt a teteje, és rá volt téve egy baszott nagy fűtőventilátor, egy ilyen brutálisan nagy cucc, azért, hogy ne melegedjen, és ott ült, és így programozta. És az emberünk oda ment hozzá, és így mondja, hogy szia, figyelj már, szerintem téged kereslek. Ez itt mi ez itt? Jaj, hát ez az ő desktopja, mert hát ez tud négy monitort is kezelni, és ez mennyire jó, hogy nem. Jó, oké, de egyébként ezt keresi már napok óta az egész cég, mert úgy tűnik, hogy vírusfertőzött, meg ilyesmi. És itt kiderült, az illető egyébként egy architekt volt, és az eszköz, ez így régen benne volt a nyilvántartásban, aztán lejárta, hogy hívják, kikerült a nyilvántartásból, lejárta a videója neki, milyen a life cycle-je, és ott maradt benne a rendszerben, vagyis kiment a rendszerből, meg használta tovább. Na, mindegy. A lényeg az, hogy a srác, aki ezt mesélte, ő végül segített leírtani a malvert erről a gépről, meg minden, és ez aki ezt használta, egy architekt volt. Tehát így nem is csak az, hogy valaki bevitt egy gépet magával, vagy ilyesmi, hanem konkrétan egy architekt, és ő csodálkozott el a legjobban, hogy igazából így érezte, hogy napok óta már szar volt a gép, mert lassú volt, meg furcsán viselkedett, nem tudta miért. Ja, úgyhogy tehát egyébként ilyen szkenek, meg ilyen kis lightos pentesztek egyébként marhára jók lennének, ilyen drillek egyébként
abszolút,
a hálózatokban.
Abszolút,
mert ilyenek derülhetnek
beszélgettem
ki.
beszélgettem a minap egy céggel, akik egy meghatározó vendor az egyre divatosabb ICSS security szektorban, tehát ez az Industrial Control Systems, ugye ezek a SCADA és egyéb rendszerek, amik ugye a alapvetően kritikus infrastruktúráinkat, mint víz, gáz, villany és társait üzemeltetik. Ezek alapvetően az IT-tól leválasztott OTT rendszerek, amiken nincsen különösebb security, de ugye izolálva vannak, Stuxnet óta tudjuk, hogy annyira azért nincsenek, stb. Stb. Na lényeg, hogy egy ilyen ipari rendszereket pentesztelő, meg védeni próbáló céggel beszélgetek, és így mondja, hogy csemege. Tehát, hogy egyre több rendelet van erre, tehát ők konkrétan bemennek ilyen villamosművekhez, tényleg vizes cégekhez, gáz, akármi, hát ipari infrastruktúrákat megnézni, és az olyan dolgokat találnak, hogy így teljesen hello. Tehát a kedvencük az, amikor van a szuperkritikus ipari rendszer, ami irányít, nem tudom, 3 erőművet, és konkrétan egy hálózaton van a 100 darab Windows 7-es irodai PC-vel. Ez elég fincsi. Meg ami most így megnevettetett, hogy nem egy, nem két ilyen különböző közmű cégnél azt vették észre, hogy az infrastruktúra, illetve bocsánat, az erőforrásoknak a 30-40%-át különböző kriptovaluta bányászó rendszerek használják vígan.
Ügyes.
És ez alapvetően nincs probléma, de amit te mondtál, hogy ezeket a hálózatokat még csak nem is pentesztelni, hanem egy nagyon mezei túl, amit ráengednek, és a cucc ott zümmög körülbelül 10 percet, és utána kirajzolja neked egy szép ábrára az összes hálózati eszközt, amit lát. És akkor jön a hálózati architekt, ránéz a falon bekeretezett üveglap mögötti gyönyörű vízió ábrára, ránéz még egyszer a monitorra, és sűrűn elkezdi csóválni és forgatni a fejét, hogy WTF, hogy totál nem azok az eszközök vannak a hálózaton, amiket 10 éve vettünk, és bekonfigoltuk, és azt hittük, hogy?
Ja, hát igen. Igen, igen. És akkor még nem is beszélve arról, hogy ott vannak az összes eszközök, amiket még a dolgozók bevittek magukkal.
Úgy.
Ezt akartam úgy mondani, nekem van itt egy szarfos router, amit kaptam a... Most nem tudom igazából, vagy a Digitől, vagy a Telekomtól, mert ezek a kettőnél vagyok. Na mindegy, lényegtelen. És van rajta egy olyan funkció, amit egyébként nagyon csecse, hogy kirajzolja neked a hálózaton, amik rajta vannak, és így tényleg így ki van rajzolva. Uh-huh. Tehát látod így a diagramot, és akkor látom a telefonomat, mit tudom, mi. És hát ez nem egyszer volt, mert olyan, hogy így rá kellett gondolkodnom, hogy ez még mi a faszom itt? És mit tudom, és ugye már egy relatíve behatárolt, mit tudom én, van pár számítógép itthon, van pár notebook itthon, van pár telefon, ezért pár családtag, de ezt a pár gépet is így egy pillanatra, hogy tudod így, hú, mondom, ez melyik is volt ez a dolog? Egyébként, tehát szóval elég nehéz, tehát én, hogyha el tudom képzelni, hogy egy nagyobb hálózatnak a rendszergazdái is azért ott elképzelhető, mert amit mondtál, hogy feltekintenek a vízió ábrára, hát azért sok helyen nincs vízió ábra, maradjunk annyiban. Nem
jó, hogy még az se.
Ja, de nem, hát a vízió ábra az egy nagyon sok, az kurva sok melódfény, ahhoz egy nagyon akkurátus és nagyon önfegyelmezett hálózati gazdára kell testelni ezt a dolgot, tehát hogyha ez nincsen, akkor ez itt fejben van, hogy jó, hát igen, a ízés hálózat, meg itt tudom, és akkor előveszi a sajtpapírokat, ahova föl van annó rajzolva, hogy hogyan szegmentálta a hálózatot, meg hogy csinálta meg a VLAN-okat, meg mit tudom én mi, és akkor jó, hát igen, azt hiszem itt vannak az Exchange szerverek, itt vannak ez a levelezés, ez itt a DMZ, igen.
Úgy emlékszem.
De most komolyan, tehát miért, tehát több céghez is szokta jelenni, Te láttál, hogy így előkapják a víziót, és az
hát
úgy...
Az a baj, hogy nyugat-német cégek, vagy nyugat-európai, főleg német cégek igenis előkapják a vízióábrát, csak olyankor mi meg előkapjuk az ilyen-olyan túlokat, és rajzolunk neki egy olyan képet, amit csak nyomokban tud összeegyeztetni a vízióábrával, és akkor csapják össze a kezüket a fejük fölött, és akkor így WTF, úristen, hogy néz ki a hálom, ki volt ez.
Hát igen, ez egyébként, tehát mondom, tehát én már ezen a kis hálón is meg szoktam lepődni, hogy izé, hogy most akkor melyik van, meg hogy van, meg most melyik, izé, meg több wifi-m is van, de egyszerre csak általában csak egyet üzemeltetek, hogy izé, hogy most Jézus, most akkor melyik wifi van most bekapcsolva, és most izé, át kéne terelni mindenkit a másikra, úgyhogy ezért ez is meló, tehát azért lássuk be.
Igen.
De le a kalappal, akinek megvan, és tök jó lenne, hogyha mindenkinek meg lenne, nagyon hasznos a jövőben.
Hát főleg akkor, hogyha ha gebasz van, tehát sokan nem gondolnák azt, hogy van mondjuk egy nagyon durva incidens, amikor tényleg ég a ház, és a menedzserek kapkodják a nyugtatókat, és milyen jó lenne mondjuk a war roomba, tényleg rögni fogtok, de kiteríteni egy 2x2 méteres papírt, amin ott egy tegnapi up-to-date hálózati topológia, és akkor lehet elkezdeni gondolkodni, meg stratégiázni a papír fölött, nem? Akár. Akár.
Egyébként még az előzőhöz, hogy Ninjával mi a munkánkból kifolyólag, mert hogy milyen izét is csinálunk, ilyen abuse-t, meg malware kergetéssel, meg minden ilyen dolgokat a belső hálózaton, és nem csak külső ügyfeleknek, meg nem tudom. Tehát mi többször szoktunk gépeket keresni a hálózaton, hogy megtaláljuk, hogy egyrészt, hogy hol van, másrészt, hogy kié. És hozzák jönnek be azok a dolgok, hogy mit tudom én, találtunk egy illegális proxy szervert, találtunk egy gépet, ami mit tudom én, illegális webszerver van rajta, SSH szerver, hát ilyen illegális dolgok, amiket az emberek így bepróbálkoznak, vagy esetleg fölraknak, és nem kéne. És mindig, amikor ezek bejönnek, egy pillanatra beszarok, hogy lehet, hogy ez az én cuccom, ami rajta van a hálózaton, mert hogy Ninjával azért üzemeltettük milyen belső infrastruktúrát, és mindig az első az, hogy Jézusom, úristen, tudod, elolvasom a címet, és volt egyszer, amikor az egyik IP címhez hasonlított a mi IP range-ünkhöz, amit Ninjával használnak, hogy Jézus, és nem adom, ugye megtalálták az egyik cuccunkat, amit szoktunk. Hát egy idő után már olyan magasságban voltak az eszközök, amiket használtunk Ninjával, hogy úgy voltam vele, hogy én hazaviszek egy wifi rútert, mert ide most már nem kell ennyi wifi rúter, amit használunk.
Igen.
És végül leépítettem az én hálózatomat, ami illegálisan volt üzemeltetve. Szóval igen, mi kapunk ilyeneket, mi utána szoktunk járni, de szerencsére mi még nem okoztunk problémát, és valószínűleg nem is fogunk problémát okozni, mert azért amit csinálunk, azt hogy is mondják ezt szépen? Felelősségteljesen csináljuk.
Igen, igen, abszolút. Ellenben ezt még akartam mondani, hogy én is lépek bele néha érdekes dolgokba. Pont a múlt héten volt egy ilyen, hogy igen, kerestünk, meg keresni kellett egy gépet, és nem találtam az adminját. Nem tudtam, hogy kihez forduljak ezzel kapcsolatban, és tényleg megpróbáltam az összes adatbázisban lekérdezni az IP címet, és semmi. A gép nevet megtaláltam, de nem nagyon találtam hozzá semmit. Mi a túró lehet ez? És akkor kínomban már gondoltam, megnézem, hát ha elárul magáról valamit ez a gép, ezért ráeresztettem egy Nmapot, hogy minden derítsen ki róla, összes szolgáltatás bannerjét szedje össze, és hát ha valamit látok, ami fogódzó. Tehát jól megenumeráltam. És elképesztően sok szolgáltatást találtam rajta, és volt egy olyan, amiről nem tudott az Nmap semmit kideríteni, illetve volt egy olyan, amiről kiírta, hogy az a VNC, ez egy VNC. A VNC-ről azt kell tudni, hogy ez egy olyan IP alapú konzol gyakorlatilag, ami a monitor képét tükrözi le egy programra, ami az én képernyőmön megjeleníti. Te tudod, meg Béla is tudja, de nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy mi a VNC. Lényeg az, hogy a VNC-vel látod a képernyő képet. Láthatod a képernyő képet, és tudod az egeret mozgatni távolról, meg billentyű beütéseket is generálni távolról, meg ilyesmi. Na mindegy, szóval ott volt, hogy van rajta egy VNC. És az Nmap azt is kiírta, hogy nem igényel autentikációt, tehát nem kell magam azonosítani, hogy hozzáférjek. Hát mondom, ez király. Belenézek. Hát ha lesz valami fogódzó, vagy valami, vagy esetleg kiírhatom egy textfájlba a képernyőre, hogy haló, hívjál már föl te, mert kell, hogy veled kapcsolatba lépjek. Na, szóval indítottam gyorsan egy megfelelő virtuális gépet, amivel ezt a VNC programot ezt tudom futtatni, és fölkapcsolódtam erre a gépre, és szép lassan jelent meg a kép. A VNC nem egy gyors dolog, ez lassú, tehát ott a képet képként viszi át, a kép pedig olyan információ, ami nagy, és hározott meg lassú.
Yeah, yeah.
Úgyhogy szépen messziről jött a jel, azt lehetett látni, kockánként állt össze a kép, és egy ilyen furcsa, ilyen kezdetrepülőtérre emlékeztetni a kép, és egyszer csak elkezdtek ilyen kínai jelek is megjelenni rajta, és aztán a hatalmas betűkkel, hogy Welcome to Peking Airport, ott volt a neve is a reptérnek, és ez valami ilyen izé volt, ilyen kioszk, vagy nem tudom micsoda, de így lehetett ilyen beírni, hogy melyik oldalt akarom látni, meg mit tudom én, mint hogy így oldalszámot numerikusan lehetett beírni neki, de semmire nem jutottam az egészből, csak arra, hogy ez tényleg ott van Kínában, és a pekingi, tudom, milyen repülőtérnek az egyik kioszkát látom. De továbbra sem találtam senkit, akivel kapcsolatba léphetnék. De ez érdekes Kemény. Volt, hogy így péntek délután így egyszer csak ott voltam Kínában.
De egyébként így a szemem előtt megjelenik, hogy Pekingben a repülőtéren egy ilyen igazi nagy kínai család négy dagadt kisgyerekkel állnak felcuccolva, és nézik, ahogy a kioszkomban az, hogy mozog az egér, és ablakok jelennek meg, hogy nézd már, basszus kucs, mi történik. Tehát velük már majdnem kapcsolatba lépte, és akkor lehet, hogy gyere ide, segíts nekem, beszorultam a számítógépbe.
Ez dekorált.
Hívj ide egy bácsit.
Ja, igen.
Hívj ide egy bácsit gyorsan.
Egy egyenruhás bácsit, hívj ide, légy szíves.
És hozzatok egy szendvicset, mert kurva éhes vagyok.
Fogjátok be itt a kis meghajtón.
Igen. Behallok, meg egy kólát.
Júj. És húzzátok ki, légy a konnektorból, mert fertőz.
Tudod, ez a öj meg. Öntudatra ébredtem.
Szerintem engedjük el a hallgató gyerekeket, mert kezdünk sokak lenni mára.
Jó van.
Még egy valamit akartam mondani. Csak azt, hogy olvasni valót ajánlok. Van egy jó cikk, most jelent meg az Exploit DB-n, egy német cég kutatói csinálták, egy kutatási anyag arról, hogy a Bluetooth-os billentyűzeteknek a security-áról gyakorlatilag. Show notes-ban nézzétek meg, ott lesz benne, és olvassátok el fakultatívan. Ez ilyen ajánlott olvasmány.
Következő alkalommal kikérdezzük.
Alap. Na, legyetek jók és szobatiszták. Mindenki mondja a saját elérhetőségét, mert én nem mindent tudok fejbe.
Hát, Kukac Electron Ninja. A K az, vagyis igen, a K az K-val van, az O az pedig egy nulla, és ennyi. Ez Twitter. Onnan meg már aztán tovább lehet menni, és meg lehet találni mindent.
Ja, Kukac Hackes Langos, igaz?
Igen. És van nekünk protonmailes fiókunk is. Ez meg a Hackes Langos Kukac protonmail.com, vagy org,
com.
Nem is tudom. Kukac valami, ami a protonmailhez tartozik. Oda várunk e-maileket.
Van egy honlapunk, a hackeslangos.show, ahol egyébként szintén van egy Discuss csatorna bekötő, úgyhogy ott is lehet kérdezni.
Igen, mert csak show-val érdemes a lángos tenni, meg a hacket is.
Nagyon fontos.
Jó sósan.
Igen. Engem meg megtaláltok a központi Telegram csatornánkon, ami a központi Telegram csatornánk.
Hát akkor jó, én maradok kukaszkszab 83. Jó éjszakát, sziasztok!
Jó éjt!
Szerbusztok!